Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist január 31-én kedden. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy milyen gazdasági hatásai lennének hazánk esetleges kilépésének az Európai Unióból. A téma ugyanis januárban, mintha a szokásosnál jelentősen többször került volna elő.
Szerintem Magyarországon sokkal nagyobb az esélye annak, hogy ez a huxit, ez nem explicit módon, nem kimondott módon valósul meg, ha megvalósul, hanem hogy egyszerűen csak kicsorgunk az Unióból, hogy így, hát az Unió kilép belőlük. Ugye hasonlóan ahhoz, mint az elmúlt 2-3 évben én többször írtam arról, hogyha sokáig gyengíti tudatosan a gazdaságpolitika a forintot, akkor spontán euroizáció következik be, tehát az euró bevezeti magát.
Egy potenciális magyar EU-s kilépés gazdasági hatásairól Zsidai Viktort, a Citadella Alap portfólió kezelőjét kérdeztük. Mai második témánk, hogy Magyarországot még pénteken leminősítette a Standard & Poor's, és ezzel a befektetésre ajánlott kategória szélére sodródott a magyar államadósság besorolása. Arról, hogy hogyan jutottunk ide, és hogy miképpen kerülhetnénk el a Bóvli kategóriát, Bot Péter Ákos egyetemi tanárt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist január 31-én. Addig kezdődött el 2023, sokaknak mégis az lehet az érzése, hogy a korábbiaknál jelentősen több szó esik a magyar közéletben hazánk esetleges kilépéséről az Európai Unióból. Előbb Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztott meg részleteket Orbán Viktor egy karácsony előtti előadásából, melyben a kormányfő egyebek mellett arról beszélt, hogy Magyarországnak ki kéne maradnia a következő időszak blokkosodásából. Néhány napja pedig egy nemzetközi újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen válaszolt úgy a miniszterelnök egy kérdésre, hogy ő aztán nem szeretné Magyarországot az EU-ban tartani, csak épp a magyar export 85%-a az EU-n belülre megy. Mivel a téma leginkább politikai kontextusban kerül elő, ezért szerettünk volna ennek a kérdésnek a gazdasági oldalával is foglalkozni. Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon Zsidai Viktor, a Citadella Alap portfólió menedzsere. Szia Viktor, üdvözöllek a Checklistben.
Szia, jó napot kívánok a hallgatóknak!
Az első kérdésem, hogy szerinted milyen hatást gyakorol a magyar gazdasági folyamatokra a huxit ilyen szintű lebegtetése, illetve hogy bárki komolyan gondolhatja-e, hogy egyszer csak Magyarország kilép az EU-ból?
Hú, hát itt ez igen, nagyon sok kérdés, és nagyon komplex. Én azt gondolom, hogy itt a huxittal kapcsolatban van némi félreértés, vagy legalábbis ugye a magyar gazdasági vezetés már gazdaságpolitikai, vagy politikai vezetés elég régóta hangsúlyozza, hogy ők egy lazább konfederációt akarnak, tehát hogy egy lazább szövetségi rendszer akarnak az EU-ban, nem akarják magukat tartani ahhoz ugye az EU alapító kiratában lefektetett elvhez, hogy mindig egyre szorosabbá váljon ez a kapcsolódás. Tehát ők egy enyhébb, lazább szövetséget szeretnének. Tehát ez régóta van. Az elmúlt hónapokban, vagy elmúlt hetekben valóban előbukkant itt ez a huxit kifejezés sokszor, de én azt gondolom, hogy ez a huxit, ez nem tud Magyarországon úgy megvalósulni, vagy nem gondolja senki azt, és azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikai vezetése, hogy ez ugye a Brexitből indulunk ki, a Brexitet láttuk, a Brexit tudjuk, hogy működött, a lakosság szavazott, és akkor a Nagy-Britannia kilépett az Unióból. Én azt gondolom, hogy Magyarország esetén pont a gazdasági kényszerek miatt, amit a miniszterelnök mond, erre nagyon-nagyon kicsi esély van. Tehát szerintem Magyarországon sokkal nagyobb az esélye annak, hogy ez a huxit, ez nem explicit módon, nem kimondott módon valósul meg, ha megvalósul, hanem hogy egyszerűen csak kicsorgunk az Unióból, hogy így, hát az Unió kilép belőlünk. Ugye hasonlóan ahhoz, mint az elmúlt 2-3 évben én többször írtam arról, hogyha sokáig gyengíti tudatosan a gazdaságpolitika a forintot, akkor spontán euroizáció következik be, tehát az euró bevezeti magát, nem kell nekünk bevezetni, és ez sok fejlődő ország megtörtént. Ehhez egy kicsit hasonló a folyamat, hogy nem kell nekünk feltétlenül explicit kimondani, hogy kilépünk az Európai Unióból, ha mondjuk a Európai Unióval való kapcsolataink úgy alakulnak, hogy mondjuk egy idő után nem kapunk tényleg semennyi pénzt, elveszik mondjuk esetleg a szavazati jogunkat egy jogállamisági eljárásban, vagy esetleg az EU ezek után úgy dönt, hogy ő inkább létrehoz egy szorosabb blokkot, és aki nem akar, az meg kimarad belőle. Tehát ki tudunk csúszni szerintem magából az Unióból, és ez a sokkal nagyobb veszély, aminek azt gondolom, hogy reális lehetősége van.
És szerinted ezt az egész szenáriót, ezt akkor most komolyan gondolja-e a piac, tehát hogy akkor egy ilyen általad leírt ilyen kicsorgási folyamat végbe mehet?
Szerintem nem. Szerintem a magyar gazdaságpolitikai vezetés komolyan gondolja, és a magyar tőkepiacon dolgozók nem nagyon gondolják. Azt gondolom, hogy mindenki úgy véli, hogy az EU-ban biztos, hogy benne fogunk maradni. Csak mondom, hogy abból a szempontból egyetértek velük, hogy nem tartom életszerűnek és valószínűnek, hogy akár népszavazás, akár egy parlamenti döntés útján bemondjuk, hogy mi kilépünk az Európai Unióból, hanem hogy szép lassan, hosszú hónapok, évek alatt a mi EU szerepünk annyira elélentéktelenedik, hogy gyakorlatilag lehet, hogy jogilag még benne leszünk, de valóságban már gyakorlatilag kicsúsztunk az Unióból. És ugye az a kérdés, hogy ennek milyen gazdasági hatásai vannak, és ugye a magyar gazdaságpolitikai vezetés azt gondolja, hogy végül is ez nem rossz nekünk, mert fenn fogjuk tartani az összes előnyt, ami korábban megvolt, ugye szabadkereskedelmet, munkaerő tőkének a szabad áramlását, meg a szolgáltatásokét, miközben másokkal is ki tudunk alakítani kapcsolatot, tehát hogy egy ilyen win-win szituációba érünk bele. Én azt gondolom, hogy ez azért nem hihető ez a történet, mert amennyiben mi tényleg kicsúszunk az Európai Unióból, akkor valószínűleg Magyarországnak a vonzereje, tőkevonzó képessége, megbízhatósága csökkenni fog. Az se biztos, hogy mondjuk a magyar munkaerőt ezek után fogadni fogják, vagy olyan szívesen fogják fogadni az Európai Unióban. Tehát, hogy szerintem azért ennek számos olyan hátrányos hatása lesz, vagy lehet, ami bőven ellensúlyozná az esetleges potenciális előnyöket.
Több kérdést is előhoztál. Az egyik az az, hogy ugye gyakorlatilag sokan, akik egy ilyen típusú, hát hogyha nem is kilépéssel, de az EU-val való viszonynak a lazábra fogásáról beszélnek, itt egy olyan rációt határoznak meg, hogy a nyugat az úgyis az eljelentéktelenedés útján van, Kína, Oroszország, India, több ilyen feltörekvő, fejlődő országnak egyre fontosabbá válik a világgazdaság szerepe, ami részben vagy egészben egyébként igaz lehet, de hogy önmagában az, hogy ezek az országok egyre fontosabbá válnak, ez mennyire determinálja azt, hogy a nyugat egyszerűen elveszíti a dominanciáját? Tehát, hogy ez szerinted mennyire egy ilyen 1-0-ás változó?
Tehát nyilvánvalóan demográfiailag az teljesen jól látszik, hogy a nyugat, ami alatt érthetjük, ugye gondolom a demokratikusan működő jogállamokat, Európa, Észak-Amerika, de akár ide sorolhatjuk ebből a szempontból Japánt vagy Dél-Koreát is. Tehát, hogy ezek az öregedő társadalmak is vannak a fiatal társadalmak, amik nyilvánvalóan jelentősebben fognak nőni, de attól függetlenül, hogy mondjuk esetleg a nyugatnak a gazdasági szerepe a tortán belül csökken, attól még nem biztos, hogy nem ezt a modellt akarjuk követni, és nem itt lesznek a leggazdagabbak egyfőre jutóan az emberek, hiszen ez számít egy... Tehát lehet mondjuk esetleg Nigériában háromszor annyi ember, de ha ugyanannyi lesz az egyfőre jutó GDP-jük, akkor ott nem fognak jobban élni az emberek. Tehát, hogy nem feltétlenül ez a cél, ez az egyik. A másik, ami szerintem nagyon fontos itt a nyugat eljelentéktelenedése kapcsán, ez az elmúlt évtizedekben nagyon sokszor előbukkant, talán egy hát kicsit ilyen ismerté vált tény, hogy a Samuelson makroökonomia könyvekben, amikből a nem tudom, 70-es, 80-as években mindenki tanult, 60-as években is talán már, nem tudom pontosan ezt a dátumot, hogy itt folyamatosan elő volt hozva, még az amerikai közgazdászok körében is az volt a nézet, hogy ez a lineáris extrapoláció, ugye azt megnézték, hogy a Szovjetunió milyen gyorsan fejlődött, nem tudom, 1920-tól 50-ig, és hogyha ezt kivetítjük, ezt a fejlődési ütemet, hát akkor mindig meg volt mondva, hogy 70-re vagy 80-ra utoléri az Egyesült Államokat. Ez komoly félelem volt, tehát ez komolyan gondolták. Ugyanez volt Japánnal kapcsolatban, Japán nagyon gyors fejlődése után már megvoltak a kivetítések, hogy a japán gazdaság mikorra lesz nagyobb, mint az Egyesült Államok. És ugyanez most ugye Kínával kapcsolatban. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy ezek a központi irányítású rendszerek, ezek a kézi vezérelt rendszerek, azt jól látjuk a történetben, hogy nagyon alkalmasak arra, hogy az ilyen alapvető utat építenek, házakat építenek, gépesítenek, ugye az orosz parasztság 100 millió paraszt országából lett, nem tudom, 70 millió vagy 80 millió ember dolgozott a gyárakban körülbelül. Tehát, hogy nagyon gyorsan át tud alakulni egy ilyen módon, de a következő lépést, ugye a közepes jövedelemből, a fejlett jövedelembe való átlépés, az már egy sokkal nehezebb dolog, és ezt nem feltétlenül tudják ezek a struktúrák végrehajtani, pont abból adódóan, ahogyan működnek. Tehát, hogy én ezért vagyok szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy aztán most a nyugatot mindenki legyőzi, mert a történelemből eddig az derült ki, hogy ezek a rendszerek gyakran nagyon gyors fejlődésre képesek az időnek egy részében, de ezt nem lehet kivetíteni az örökké valóságra. Tehát én nem látom azt, hogy a nyugattal emiatt bármilyen okból szakítania kellene Magyarországnak.
És egyáltalán az felmerülhet-e, hogy bármilyen nem nyugati gazdasági blokk, tehát mondjuk egy ilyen orosz-kínai érdekszférának a szorosabbra hozása, vagy hát így Oroszország, hogyha bejön valamennyire így Kína alá, vagy akár így ugye korábban volt ez az egész ilyen BRIC országoknak a koncepciója, tehát hogy ott Magyarország egyáltalán megtalálhatná-e azt a típusú ilyen gazdasági szerepét, amit a nyugatnál, vagy hát Németországnál megtalált, tehát hogy vannak ilyen pont a közepes jövedelemből adódóan ilyen munkafolyamatok, amit viszonylag közel, viszonylagos jogbiztonsággal, viszonylagosan jól képzett munkaerővel mi végre tudunk hajtani, és akkor valamennyire az ő sikerükből ugye a magyar gazdaság is részesedik.
Természetesen elméleti lehetőség erre van, és nyilván majd ezt 30 év múlva fogjuk megtudni, vagy nem fogjuk megtudni, hogy ez működött-e, de azért ezek a blokkok is, és azért szerintem jól látszik az elmúlt években, nem akarok nagy geopolitikai fejtegetésekbe bonyolódni, de az jól látszik, hogy ezek között a blokkok között a szakadék nő. Tehát mind technológiában, mind katonailag, mind politikailag egyre mélyebbek ezek között, tehát gyakorlatilag a Kína és az USA vezette blokk között az árkok, és azt gondolom, hogy nagyon nehéz, lehet, hogy 20 éve ez könnyebb lett volna megtalálni félúton egy országnak a helyét, de most már aki nem csatlakozik valamelyik blokkhoz, az valószínűleg a másikból kimarad. Tehát a kínai befektetőknek, most csak lefordítva egy példára, valószínűleg azért is értékes Magyarország, mert EU tag. Ha nem lenne EU tag Magyarország, akkor már nem biztos, hogy ugyanilyen értékű lenne számukra. Tehát el kell dönteni, hogy hova tartozunk, és azt gondolom, hogy a következő években, ahogy élesedik ez a geopolitikai helyzet, egyre inkább el kell dönteni. Tehát szerintem ez a hintapolitika a jelenlegi geopolitikai térben az egyre nehezebben lesz kivitelezhető.
Ezekről a külföldre termelő cégekről még később kérdezzélek, de térjünk vissza akkor a jelenlegi helyzethez, ugye jelenleg Magyarország az EU teljes jogú tagja. Itt hogy lehetne azt szemléltetni, hogy maga az EU-s tagságunk az hogy járul hozzá a magyar GDP-hez, hogy ez egyáltalán még így szétszálaszható-e, hogy a teljesítmény mekkora része köszönhető az EU-s tagságnak?
Hát biztos vannak nagyon jó ilyen ökonométerek Magyarországon, akik sokkal jobban értenek ehhez, és lehet, hogy megpróbálták. Szerintem ez egy elég sziszifuszi feladat, mert most csak egy pár dolgot fölvillantanék. Ugye nyilván mindig szoktak azzal jönni, hogy hát jöttek az EU-s támogatások, és ugye abból lett beruházás, stb., ami nyilván növeli a GDP-t. Ez egy elég egyszerű útja annak, hogy de például a kelet-közép-európai országok 2008-as válság után exportálni tudták a munkaerő többletüket a szabad munkaerő áramlás miatt az Európai Unióba, ami miatt nem lett nagy szociális feszültség és elégedetlenség az országokban, illetve később gyorsabban fogyott el a szükséges munkaerő, és beindulhatott a bérek konvergenciája, ami jóléti növekedéshez vezetett. Ugye ezek már egy kicsit bonyolultabb dolgok, de ha nem tudtuk volna munkaerőnket exportálni, akkor óriás munkanélküliség lett volna az egész régióban, és teljesen máshogy alakult volna az egész út. Aztán az, hogy az Európai Unió ugye küldte ezeket a támogatásokat évente euróban, ez tette lehetővé a magyar kormányzatnak is, ugye bejött konkrétan fizikailag az euró, és ebből tudtuk visszafizetni a magyar államnak a devizaadósságának egy jelentős részét, sőt, ugye a lakossági svájci frank hitelek is gyakorlatilag ebből lettek leváltva. Tehát, hogy Magyarország úgy tudta csökkenteni a korábban felelőtlen módon felhalmozott deviza kitettségét, hogy azt az Európai Unió effektíve kifizette helyette, ami csökkentette a kockázati prémiumot, olcsóbbá tette a finanszírozást. Tehát csak azért mondom, most egy pár dolgot mondanék, mert ezen kívül van még egy csomó, tehát hogy a direkt hatásokon kívül szerintem egy olyan csomó indirekt hatás van, ami mind-mind ahhoz járult, hogy a magyar gazdasági növekedés mondjuk az elmúlt 10-12 évben kifejezetten jelentős jólétnövekedést okozott a lakosság széles rétegeinek, nyilván nem mindenkinek, de ez nem csak nálunk, hanem az egész régióban ez volt. Tehát szerintem nagyon jól látszott, hogy nagyon sok szálon megy, és hogy ezt számszerűen megadni, hogy ez a GDP növekedésben hány százalékot adott, szerintem ez én számomra lehetetlen, lehet, hogy lesznek, vagy vannak olyan tanulmányok, akik ezt megpróbálják.
És ugye említetted a munkaerőpiaci folyamatokat, ugye Magyarországon pont most egy munkaerőhiányos helyzet van, főleg ugye folyik a országnak valamilyen szintű ilyen újraiparosítása, amihez kéne munkaerő, ami nincs, ebből a szempontból szerinted milyen hatást gyakorolna a hazai helyzetre, hogyha Magyarország mondjuk valamiért elveszítené a hozzáférését a közös munkaerőpiachoz, vagy a munkaerő szabad vándorlásához, és így megjelenne mondjuk egy ilyen, nem tudom, ugye becsések szerint 7-800 ezer, akár 1 millió munkás is Magyarországon.
Hát ugye ezt nem nehéz megjósolni, hogyha megjelenik egy csomó munkaerő, akkor a munkabérek nem fognak tudni nőni nagyon, vagy reál értékben jelentősen csökkenhetnek is. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan a lakosság többségének a életszínvonalának a csökkenéséhez vezetnének, hiszen többen lennének, akik versenyeznének velük a munkaerőpiacon. Mint mondtam, részben ez is volt az oka az erős bérnövekedés lehetőségének az elmúlt években, hogy egy csomó embert kiraktunk a mi munkaerőpiacunkról, itt pedig kevesebben maradtak. Na most, ha visszajönnek, akkor nyilván ennek a fordítottja lenne. Tehát, hogyha valamilyen okból a munkaerő szabad áramlása törést szenvedne, az nyilvánvalóan alacsonyabb reálbérekben nyilvánulna meg, ami nyilván azoknak a egyszerűbb, alacsony vagy közepes szintű összeszerelő cégeknek kedvező lenne, akik mondjuk ilyen jellegű munkát akarnak Magyarországon biztosítani, de hát gondolom a magyar társadalomnak az a célja, vagy az érdeke, hogy mondjuk a bérszínvonalunk az, hát nem tudom, ne a vietnámihoz, hanem mondjuk a angolhoz, vagy a nem tudom, némethez, franciához konvergáljon. Tehát, hogy szerintem ez nem túl jó cél.
Persze tiszta sor, de mondjuk, hogyha visszajönne ennyi munkás, és ezzel párhuzamosan elveszítenénk a közös piachoz való hozzáférésünket, és akkor szerinted maradna bármi értéke Magyarország számára azoknak a termelő cégeknek, akik most itt működnek Magyarországon?
Erre a kérdés nem nagyon tudok válaszolni. Az érzéseid nem jók ezzel kapcsolatban, de szerintem erről ilyen mondhatjuk azt, hogy hát akkor ide települne egy csomó, nem tudom, textilipar, vagy valamilyen alacsony hozzáadott értékű ipar, és akkor olcsón dolgoznánk. Lehetséges, hogy úgy is tudnánk foglalkoztatni a magyar lakosság jelentős részét, valószínűleg sokkal alacsonyabb bérek mellett. De lehetséges, hogy az történne, hogy egy viszonylag magas szinten stabilizálódna a munkanélküliség. Nem, szerintem én ezt nem tudom megmondani.
Akkor térjünk vissza még egy kérdés erejéig a valamennyire a jelenlegi helyzetünkhöz. Tehát a sok elemző azt mondja, hogy egy ilyen közepes jövedelmi csapdába került Magyarország, ahol a bérek már elkezdtek nőni, de igazán magas hozzáadott értékű termékeket vagy szolgáltatásokat nem igazán tudunk nyújtani. Viszont ugye ez egy ilyen fontos fejlődési iránya lenne a magyar gazdaságnak, hogy átlépjünk a magas jövedelmi országok közé. Itt szerinted van-e bármi olyan racionális magyarázat, amiben ezt a folyamatot segíthetné az, hogyha pont azzal a blokkal gyengítenénk meg a kapcsolatunkat, ahol ezeknek a folyamatoknak, meg ennek a tudásnak a nagyobb része áll rendelkezésre?
Hát a közgazdaságtan azért azt lássuk be, hogy társadalomtudomány, tehát ez nem egy természettudomány, és ez egy csomó kérdésre véleményes válaszok vannak, de azért akik fejlődés és fejlesztésnek a gazdaságpolitikájával foglalkoznak, szerintem azért pár dologban nagyjából egyetértenek, hogy mi a felzárkózásnak a kulcsa. Ezen kívül van sok, vagy lehet sok más is, de mindenképpen két dolgot kiemelnék, a függetlenül működő erős intézményrendszer, illetve a humántőkének a fejlettsége. Ezek garantálják azt, hogy egy ország egy magas fejlettségben tudjon kerülni, vagy ott tudjon maradni. Tehát nyilvánvalóan az Európai Unió gyakorol egy olyan hatást, vagy próbál egy olyan hatást gyakorolni Magyarországra, hogy az intézmények stabilabbak, erősebbek és függetlenebbek legyenek. Ha nem lenne ez a korlát, akkor valószínűleg ez csökkenne Magyarországon. Illetve hát az Európából, Európai Unióból való kicsorgás, hogy így mondjam, nem látom, hogy ez milyen módon segíteni a humántőke fejlesztését. Tehát a humántőke fejlesztése az gyakorlatilag a kormányzatnak a feladata, vagy a feladata lenne, amire egyébként szerintem próbáltam számolgatni, legalább évente a GDP-nek a 2%-át kellene költenünk, és ebből a tanárok béremelése csak a nulladik lépés lenne, mert ugye teljesen át kéne gondolnunk, hogy a 21. században milyen jellegű oktatást akarunk. Tehát, hogy a humántőke fejlesztése és az intézmények függetlensége szerintem a fejlődésnek a fő záloga, és ezek közül egyiket se segíteni az Európai Unióból való kicsorgás.
Utolsó kérdés, amivel valamennyire elszakadnék ettől a témától, hogy ugye volt két hitelminősítő jelzés is az elmúlt 10 napban, ugye volt egy kilátásrontás és egy konkrét osztályzat lesorolás is. Továbbra is vita van a magyar EU-s pénzekről, tehát ugye ebben sem látjuk még pontosan, hogy mikor fognak elkezdeni jönni az EU-s támogatások. Ugye időközben bejött ez az egész magyar tudományos életnek a EU-s integrációjával való kérdés, ugye az Erasmus meg a Horizont programokkal, mégis azt látjuk, hogy a forint az elég stabil, tehát hogy egész stabil kurzust vett föl itt az elmúlt, hát most már néhány hétben. Ezt szerinted minek köszönhető, hogy ilyen hírek sem tudják most nagyon megrengetni az árfolyamot, mondjuk úgy, ahogy tavaly nyár végén, nyáron, ősszel láttuk.
Erre is kettő dologra térnék ki. Az egyik itt, említetted a hitelminősítőket. Én számomra a hitelminősítők irrelevánsak, 25 éve figyelem a ténykedésüket, szerintem ők visszapillantó tükörből dolgoznak, tehát amikor ők bemondják, hogy valami rossz, az már a piac beárazta. Tehát én azt gondolom, tehát nem lehúzni akarom őket, de nincs előrelátó erejük, tehát nincs jellemzően nagyobb előrejelző erejük, mint hogyha megnéznénk, hogy egy adott országnak ott a piac hova árazza, milyen hozamkülönbséggel árazza, mit tudom én, a magyar eurós kötvényeket, a német eurós kötvényekhez képest. Tehát, hogy én ebben nem látom a hozzáadott értékét, tehát ez szerintem nem hír. A másik pedig, hogy az is a tapasztalatom azért sok-sok év után, hogy gyakran a magas kamatok, tehát a kamatszintek a különbsége és a kamatszintek különbségére vonatkozó várakozások sokkal-sokkal fontosabbak, mint a politikai, gazdaságpolitikai ilyen kavarások, illetve hát van a piacoknak ugye egy meggyőződés, hogy persze, az EU meg a Magyarország mindig vitázik, de majd a végén kiegyeznek. Na most, amíg ezt fönt lehet tartani, ezt a véleményt, és azt gondoljuk, hogy jó, ugye emlékszünk, majd októberre aláírjuk, novemberbe aláírjuk, márciusba aláírjuk, júniusba aláírjuk, ezt lehet elég sokáig prolongálni, amíg ez a hit nem omlik össze, és a magas kamat különbözet megvan, addig a forint tud stabil lenni. Hogyha meginog ez a hit valami miatt, akkor lehet szerintem törés a forint árfolyamában, vagy akkor, hogyha a kamat különbözetet elkezdi csökkenteni a jegybank. Tehát, hogy szerintem a forint erejét egyértelműen az adja most, hogy a MNB kivette a energiából származó deviza áramlást a piacról, anélkül a magyar fizetési mérleg nullás, vagy kicsit pluszos, és ahhoz meg van egy óriási kamatunk, ami a régióban, de Európában teljes módon egyedülálló, tehát ezt tartja erősen a forintot, és amíg ez van, és a hit megvan abban, hogy valamikor majd úgyis csak végül megegyezünk, addig ez fönn tud maradni ez az állapot.
Nagyon szépen köszönjük a Huxitról, illetve most a forinttal kapcsolatos elemzésedet is, ugye az Európához való tartozásról, vagy európai blogból való kilépésről, ugye írtál is egy blogposztot egy pár hete a saját oldaladon, ezt linkeljük is az epizódjegyzetekben. Az elmúlt percekben Zsidai Viktor, a Citadella alapportfólió menedzsere volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
A Standard & Poor's pénteken leminősítette a magyar adósság kockázat besorolását, így a még befektetésre ajánlott kategória szélére sodródott a magyar államadósság megítélése. Azzal kapcsolatban, hogy jutottunk ide, és minek kéne történnie, hogy elkerüljük a bóvli, tehát a befektetésre már nem ajánlott kategóriát. Itt van velünk telefonon Bot Péter Ákos egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban!
Jó napot kívánok!
Szerintem kezdjük ott, hogy nem furcsa az időzítése ennek a döntésnek. Pont úgy nézett ki az év elején, hogy egy kicsit összeszedte magát a forint, ugye hát jó néhány egységnyivel erősebb szinten van most az értéke, akár az euróval, akár a dollárral szemben. Azt látjuk, hogy megy le a gázára, ami ugye sokat segít a magyar makropálya helyzetén. Tehát, hogy nem furcsa, hogy pont ilyen körülmények között minősítette le az S&P Magyarországot, illetve rontotta le a magyar adósság besorolás kilátásait néhány napja a stabilról negatívra a Fitch.
Amennyire én ismerem ezeket az eljárásokat, úgy történik, hogy van egy makromodelljük, és abba berakják az illető ország adatait, összemérik a hasonló adottságú vagy besorolású országokéval, és aztán útra kelnek, konzultálnak a kormányzattal, a gazdasági tényezőkkel, az elemzők visszaviszik az igazgatóság elé, amelyik eldönti az egyszerű döntést, hogy marad úgy, ahogy van, vagy fölfele viszik, javítják a minősítést, vagy lefele viszik, vagyis ugye ez történt a Fitch esetében, van a köztes megoldás, hogy az outlook, a kilátás milyen, hogy a pozitív kilátás, ha így megy tovább, akkor legközelebb nagy valószínűséggel feljebb soroljuk, vagy pedig a negatív kilátás, ezt kaptuk mi a Fitch-től, hogy hát ha így megy tovább, nem jön valamilyen pozitív fordulat, akkor legközelebb elveszünk egyet, és akkor azt tulajdonképpen azt eredményezi, amit most a Standard & Poor's egyből meglépett, hogy nem negatív kilátást adott, és utána 3 hónap múlva utána küldi a leminősítést, hanem elvégezte. Ez most történetesen egybeesik 2-3 jobbacska hírrel. Hát ugye az egyik, ami ugye a forint árfolyama, amelyik most sokkal stabilabb, mint amikor feltételezem elkezdték az elemzési munkájukat. Bár azt azért hozzáteszem, hogy a forint árfolyamát nagyon nehéz attól elválasztani, hogy milyen az effektív kamat szintje a magyar monetáris politikának. Tehát nem ez a 13%, hanem hát az a 18-aska, amin ugye rövid távú pénzeket el lehet helyezni. Nem látom a friss adatokat, nem látok be a boszorkány konyhába, de hát azért el tudom képzelni, hogy ilyen, ez vonzó szint, miközben ugye a cseh, a lengyel, és más már nem nagyon van a környéken, hát a török lírát most nem említem, a horvátok már bekerültek az euróvezetbe, tehát a kun az kiesett, nem nagyon lehet mivel játszani, amivel lehet még a befektetőknek a térségbe rakni, a lengyel és a cseh fizetőeszköz, hát az fele ekkora az effektív kamat. Tehát igazából, és ez már rögtön átvezet arra, hogy fent lehet tartani ezt az árfolyamot persze, de magas kamatszint mellett. Csak az a következő kérdés, hogy az viszont hogyan fog kihatni a gazdasági növekedésre. Hát a Standard & Poor's elemzésében közölt érdekes tábla, lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem így lesz, az is egy makroszámítás, erre az évre 0,3-es növekedés mond, ami lényegében azt jelenti, hogy nulla. Na most nem meglepetés ez, a magyar kormány sem mond többet, csak 1,5%-ot, bár az ahhoz való ragaszkodás, amit már ugye például a nagyminiszter úr már mondott, az azért okos gondot egy elemzőnek, mert ha az komolyan veszi, akkor viszont kétséges, hogy a deficit leszorításra szükséges kemény lépéseket megteszi-e, vagy pedig a félszemét rajta tartja-e a növekedés indexet. Na, tehát az időzítés az nem tudom megítélni. Egy azonban azért világos, hogy ez az uniós pénzügy, hát az ő elemzésük nagyon részletesen kitér arra, hogy hány mérföldkő van, és abban milyen kockázatok vannak, és hát az ő konklúziójuk az, hogy ez bizony nem hetek kérdése. Na most abból az is következik, hogy akkor a magyar gazdaságot addig finanszírozni kell, és amit eddig láttunk, az, hogy lehet, de nagyon drága.
És akkor ezekkel az indokokkal is kísérték a leminősítést, hogy vannak növekedési kilátásaink, a problémák, hogy nagyon drága az államadósság finanszírozása, és hogy az EU-val való vita elhúzódhat, vagy voltak még más körülmények is?
Igen, és ugye szóvá tették azt az energiaügyet. Na most az kétségtelen, hogy például a gáz világpiaci ára, legalábbis az európai ára radikálisan megy lefelé. Sajnálatosan a magyar kormány által kötött szerződések, úgy látom, ezek elég előnytelenül sikerültek, és a fizetési mérleget még jó darabig ezt terhelni fogja. Tehát vannak pozitív jelek is, de hát azért azt mondani előre, hogy ez egy 2-3 éves középtávú előrejelzés, hogy az energia probléma megszűnt, azért nem lehet, mert itt van, és ez nem részletező a jelentés, de hát azért mi tudjuk, hát van egy halom ellátás bizonytalanság, ellátás technika bizonytalanság, hát ezek a csővezetékek jönnek Oroszországból, na ez már probléma, átmennek Ukrajnán, ez a következő probléma, de ha alternatív vezetéket akarunk igénybe venni, akkor a horvátoktól kell ugye megvenni, az is némi probléma, ott inkább árprobléma van, nem technikai probléma, és hát önmagában a magyar gazdasági szerkezet az nagyon energiaigényes, sokkal energiaigényesebb, mint az uniós átlag, és pláne a térségünk, amiben egyébként van egy-két nehézipparral megvert egyéb ország is. Ez az energia is benne van, és ez is az egyik kritérium arra, hogy ha ez rosszul alakul, mármint az energiaellátás, az egy leminősítés. Na most a jó hír az, hogy a felminősítési kritériumok is benne vannak a kísérő elemzésbe. Hát ha a gazdaság jobban alakul, hát ha a külső tényezők kedvezően alakulnak, és a magyar kormány által most, hát úgy néz ki, hogy elszánt deficit csökkentés a vártnál jobban halad, ez az iker deficit a most gondoltnál szebben alakul. Na, itt ugye ez egy óriási kérdőjel, mert hát a deficit csökkentésnek, én ezt merem mondani, csak nagyon kellemetlen útjai vannak a gyors növekedésen kívül, az pedig mindenki kizárja most.
Igen, még a korábbi vagy a mostani döntéssel kapcsolatban itt milyen költségei lehetnek egy ilyen besorolásnak, és egyáltalán kikkel vagyunk most egy szinten?
Na most ez a BBB minusz, ez a Bóvli fölött egyel, ez nem annyira tragikus, én szerettem volna ilyet 30 évvel ezelőtt, mert mi BB pluszban voltunk, és köszködtem a Moody's-t, amikor itt jártak, hogy ugyan legyenek már szívesek minket felminősíteni, mert higgyék el, mi fizetünk, mint a katonatiszt. De hát ez egy darabig, ugye nagyon nehezen minősítenek fel, és viszonylag könnyen minősítenek le. Ezzel együtt lehet élni, csak hát akkor is az volt, hogy amikor a Nemzeti Bankban voltam, akkor mi a német kamatszint felett 300 bázisponttal jutottunk forráshoz. Hozzáteszem nagyon szomorúan, hogy most körülbelül hasonló a helyzet. Hát azt láttuk, hogy ez a dollár kibocsátás, ez a 10 év, 15 és a 30 éves, ami január elején megtörtént, ez bizony 250-320 vagy e körüli bázisponttal van a megfelelő amerikai állampapírok fölött. Tehát lehet pénzt kapni BBB-vel, BBB minusszal, sőt az élet nem áll meg BB plusszal, de hát az botrány lenne, hiszen azért 30 évvel ezelőtt nem voltunk tagja az Európai Uniónak, nem voltunk tagja a NATO-nak, az OECD-nek, szóval én nehezen is értem a mai állapotot, de azért még valamit hozzunk szóba, amit nem szoktunk. Hát be van írva a kockázatok között ez a speciális jogrend. És annak következményeként az, hogy Magyarországon a checks and balances, a fékek rendszere ki van véve, és ezért, de most ez körülbelül szó szerint idézett, kiszámíthatatlan a magyar, nem beszámíthatatlan, mondom a rádióhallgatóknak, kiszámíthatatlan a magyar gazdaságpolitika. Tehát ez egy kockázat, és még folytatódik is az elemzés, hogy ez a kockázat a komoly FDI-t, működő tőkét is távol tudja tartani, és egy lábjegyzet, vagy félmondat, hogy ennek ez idáig nincs nagyon jele a statisztikákban, de hát azért ez egy növekedési probléma, mármint hogyha a belső kormányzati jogrend, döntési rendszer az nehezen desifrírozható. Szóval ezek azok a kockázati tényezők, és akkor a kérdésre visszatérve drágul a finanszírozás, és azért most olyan időszakban beszélünk, amikor az infláció megy lefele, és előbb-utóbb talán majd a kamatszint is követi, de inkább utóbb, mint előbb, és addig is el kell jutni.
És ön szerint mennyire egy reális értékelés az S&P-től, hogyha megnézzük az EU-s országoknak a besorolását, akkor hát csak Románia van már abban a kategóriában, mint Magyarország, és akár Bulgária, Horvátország, tehát minden egyes ország nálunk kevésbé kockázatos.
Igen. Mi Uruguayjal vagyunk, és Mexikóval, Kazaksztán, ezeknek van ilyen besorolásuk. Botswana már kettővel fölöttünk volt eddig is. Szóval most ez nem poénkodok, hanem csak egyszerűen azt a tényt mondom, hogy onnan nézve ez egy emerging market. És akkor azért itt ebből az is adódik, hogy nem azt nézik, mondjuk, hogy a európai átlaga mi az államadóságnak, mert az lehet azt mondani, hogy 81%, hát a miénk meg mondjuk 76. Hát egy kicsivel több, mint a német állami, mondom én halkan, kicsivel kevesebb, mint az osztrák állami. Igen ám, de mind a kettő besorolása 2-3-á. Tehát lényegében ingyen vesznek fel hitelt a bund kibocsátása az aljár kamat teherrel. Na most ezt ismerve nekünk más gazdaságpolitikát kell folytatnunk, ha már emerging market, akkor ugye így nézik. Na most mi erre mondhatjuk, hogy ez nincs rendjén, mert hát azért a horvátoknak is körülbelül annyi az államadósságuk. Hát most már egy kicsivel alattunk van, de volt, amikor felettünk volt. Igen ám, de az eurozóna tagság, hát azt lássuk be, az egy plusz ernyő. A románok még nincsenek benne, elég törékeny is a helyzetük, tehát én ott látok gondokat az ő fizmérlegük, tehát ott valóban ott is mindenfajta deficit probléma van, de hát úton vannak azért a eurozóna felé, van egy céldátum, amit nem fognak tudni tartani, de az az ő gondjuk. És hát majd nekik is gondolom, hogy egy idő múlva el kell majd számolni a költségvetéssel, úgyhogy az egy próbatétel lesz majd a térségben. De hát maradtunk így, és valóban a sor végén állunk, ez egy elég kellemetlen ügy.
És mit lehet tenni ahhoz, hogy elkerüljünk egy további leminősítést az S&P-nél, vagy akár az, hogy a korábbi hitelminősítői döntés, a Fitch ugye, hogy valóban megtörténjen a leminősítés?
Hát én még aggódok a harmadikért, mert ugye van a Moody's,
hát az még március. Amelyik
így, de hát az előre hozhatja, hogyha nagyon akarja, remélem, hogy nem talál rá okot, de hát elég valószínű, ezek azért egymást nézik, és ugyanabból a kottából, hát ugyanabból a makroképből dolgoznak. Ha kijön majd azért az első egy-két hónapnak az adattal, látjuk, hogy mennyire fogta meg a magyar gazdasági növekedést az, ami történőben van, ugye azért ez a megemelt kamatszint és a energiaár, és ez az inflációs. Most az infláció mi külön nem beszéltünk, az egy azért speciális, kellemetlen dolog, mert igaz, hogy egyik magyar miniszter bejelentette, hogy az meg lesz fékezve, a magyar miniszterelnök megrendelte, hogy az egy számjegyű legyen, de ez mind rajtunk kívül áll azért részben. Tehát ez nagyon erősen függ attól, hogy az energiaárak hogyan alakulnak, és hát a mi import áraink az milyen árfolyamon keresztül fognak bekerülni. Úgyhogy az igazság az, hogy itt egy bizonytalansági szakaszba került a magyar gazdaság. Hogy mit lehet tenni, ez ott a kérdése. Hát az egyetlen, ami akarat kérdése, mert az árfolyam az nem. Az infláció nem, az több millió ágensnek a döntésének a folyamánya. Az egyetlen, ami a kormányon múlik, az a deficit. Hát az adót ő szedi be, a kiadást ő dönti el. Tehát egy kemény költségvetési politika az, annak a meghirdetése, betartása, az természetesen a hitelminősítőknek jó. Minden másnak sajnos azt kell mondanom, azoknak az ágazatoknak, amelyek el voltak hanyagolva, a megkezdett beruházásoknak, a vállalkozóknak, akinek odaígérték a pénzt, sőt, esetleg már elkezdték a folyósítást, a kátyúzásnak, hogyha mégiscsak lesz tél, tehát ez ugye azt vetíti elő, hogy a politikai ellenállás, a politikai zaj, a felső politikának a mérge elkezd nőni, mert a költségvetési, ez a megszorítás. Ha be van tiltva, ha nincs betiltva, amikor leállítanak egy beruházást, az egy megszorítás. És ha külön kivetnek adókat, és a dolg még nem ért véget, hát még azért itt tippet nem akarok adni, de hát a jövedéki adóknál még mindig lehet keresni, és hát vannak egyéb pénzbeszedési módozatok is, lehet tarifákat. Szóval azt gondolom, hogy megfogható a deficit, és akkor kettő pozitívum történik, kevesebbet kell fölvenni a piacról, és ez önmagában jó dolog. Kettő, második, hogy hihetőbbé válik az, hogy a magyar kormányzat érzékeli a helyzetet. De még egyszer mondom, én voltam közpolitikában, ilyenkor elkezdenek szaporodni a panaszok és a sirálmok, és ezek jelentős része ráadásul még jogos is. Tehát a politikának egyhangúnak kell lenni. Én azért most is látok megszólalási hangkülönbségeket, és eddig is voltak, és el tudok képzelni még olyan feszültséget, hogy valaki bejelent valamit hétfőn, de péntek reggel valaki mást mond a rádióban. Most akkor tessék desifrírozni, hogy mi a magyar kormány álláspontja.
Nagyon szépen köszönjük ezt a típusú elemzését. Az elmúlt percekben Bodh Péter Ákos egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen, viszonthallásra!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Kövesd és értékeld a Checklistet bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. Új adással holnap, azaz szerdán jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raun Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.